következő két előadás a fiatalok szórakozására, a veszprémi fiatalok szórakozására irányítja majd a figyelmet. Somogyi Bóglárka a veszprémi főegyházmegyei levéltár képviseletében a Vidám színű veszprémi szeminaristák élete a múlt század első felében címmel tart előadást.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Somogyi Bóglárka vagyok, ahogy hallottál, de engem igen kevesen ismernek. Közel 3 éve dolgozom a veszprémi főegyházmegyei levéltárban, és azra szeretném kezdeni, hogy igaz, hogy én képviselem itt most az intézményt, de minden kollégámnak kivétel nélkül köszönettel tartozom, mert nagyon sok forrással, ötlettel, pontosítással, kiigazítással segítették a munkámat. A mottót a példabeszédek könyvéből, tehát egy utastanítói szövegből választottam, és ez az bizonyítja, hogy a Salamon király idejében is tudták az emberek, hogy mennyire fontos a derű az ember életében, és most azt a kis szegmest fogjuk vizsgálni, hogy hogyan is tapasztalhatták meg ezt a derűt, hogyan élhették meg a veszprémi szeminaristák a papnevelő intézet lakói 20. század első felében. Mielőtt azonban ezt kifejteném, meg kell jegyezzem, hogy a szemináriumnak az értelmét a sajnos az 1952-es kényszerű államosítás óta kallódik, és csak remélni lehet, hogy valaha egyáltalán előkerül. És ezért nyilvánvalóan más forrásokat is igénybe kellett vennem, hogyha volt tényleg szerencsém volt, mert nagyon sok forrás van az intézet párjában, az érseki könyvtárban. A keretekkel fogom kezdeni, tehát lássuk, hogy hol működött egyáltalán a papnevelő intézet ebben az időszakban, a 20. század első felében, és hogy hány diák volt a szemináriumnak ebben az időszakban. Bár gondolom, nagyon sokan tudják a jelenlévők közül, hogy melyik ez az épület, de talán Békés vármegyéből is vannak érdeklődők. Ahogy ezt hallottuk a térképpányban verseny kapcsán, az ő kedvükért elmondjuk, hogy a szemináriumi épülete a Váradi északkeleti pontján található. Ez egy 18. századi épület, egész pontosan 1773 és 1782 között épül. Maga az intézmény ennél régebbi, 1711-ben, 11 novemberében alapított a Volkra-Ottó püspök, akkor 6 növendékkel indult az intézmény, és olyan szépen gyarapodott a létszám, hogy már az építés idején, tehát a 18. század vége felé, második felében 16 és 22 fő között változott ez a létszám. Bármilyen impozáns, mondhatni monumentális épületről van szó, a változó igények következtében viszonylag hamar szűkösnek bizonyult. Többféle terv, többféle ötlet is felmerült, hogy hogyan lehetne átalakítani, és az egyik legjelentősebb átalakításra és bővítésre pontosan ekkor 1933-ban, tehát az átművelésnek időszakban került sor, és az ötletek közül azt fogadták el, hogy a már meglévő épületre ráhoztak egy újabb emeletet. Most azzal fogom folytatni, hogy megvizsgáljuk, hogy hány diákja volt a papnevelő intézetnek ebben az időszakban. És hát láthatjuk, hogy ez nem egyszerű kérdés, illetve a választ nem egyszerű megadni erre a kérdésre, számtalan forrásból kell összeszedni az adatokat. Az első forrás az időnként egyszeresen, máskor hektikusan megjelenő egyházközi névtár, vagy másképpen sematizmus, amely meglehető specifitással, olykor név és évfolyam szerint adja meg a diákok lajstromát. De éppen a kérdéses időszakban 1916 után már olyannyira ritka és esetleges volt ez a megjelenés, hogy nagyon bizonytalanná válik a statisztika. A következő forrás a püspöki körlevelek. Ezek is nagyon fontos információkat nyújthatnak számunkra. Sokszor látjuk a gólyák és a végzettek névsorát is. A baloldali két kis képen látható, hogy olyan ismert, mondom, a Veszprémben mindenki által ismert személyeknek a neve is olvasható, mint például Fejfer Jánosé, illetve Guthelyenné. És azért is érdekesek ezek a források, mert ezekben a püspöki köriratokban nagyon sokszor a helyi, vagy természetesen az országos eseményeknek a legnyomata is megjelenik. Érdekes példa erre a jobb oldalon látható 1919. augusztus 17-én kelt püspöki körirat, amely a tanácsköztársaságra utalva írja, hogy abban az esztendőben a szokásos nyárelei időpontban a zavaros belviszonyok következtében növendékpapok felvételére konkurzus nem volt tartható. Ezt később pótolják, erről tájékoztatta papságát Lottántól püspök. Tóth püspök a körleveleiben többször buzdította az egyházmegye papságát, hogy karolják fel a szemináriumi ügyét, akár bővítésről, akár pedig a diákok ellátásáról legyen szó, és ilyenkor kérését számokkal, természetesen a diákok számával támasztotta alá. Megjegyzem, hogy a számításokat is lehet látni ezeken a dokumentumokon, hát ha a későbbi kutatónak nehézségei támadnak a matematikában. És végül következzen egy forrás, amely a létszám tekintetében a legpontosabb és legrészletesebb információt adja. Ezek a tanulmányos fegyelmi kimutatások, amelyek a mai törzskönyv, bizonyítvány és napló ötvözetei. Ezen iratok alapján készítettem három grafikont, ami mutatja a növendék létszám változását ebben az időszakban. Az első grafikon 1900 és 1917 között mutatja a létszámot. Itt egy kiugró időszakot látunk, 1905 és 1909 között körülbelül 50 fős létszámmal. Majd következik a 18 és 30 közötti időszak, ekkor emelkedik, látjuk folyamatosan tovább a létszám, és ezt a csúcspontot az első világháború utáni időszakban 1930-ban ért el 82 fővel. Itt meg kell jegyezni, látják is a grafikon fölötti feliratban, hogy ekkor a kis szeminaristák is szerepelnek ebben a létszámban, ugyanis ebben az időszakban ők is a nagy szeminárium épületében laknak. Végül az utolsó grafikon nehéz időkre utal, a második világháború utáni fogyatkozás, majd az azt követő sajnos kérész életű növekedés képe ez. Az utolsó létszám, az utolsó évszám 1952, ezt sajnos nem én választottam, hanem a történelem hozta így, ekkor ugyanis a vidéki papneveldék több mint felét megszüntették, és az első áldozat éppen a veszprémi szeminárium volt. Azt mindenesetre mindenkit láthatjuk a számokból, hogy az 1933-as emelet ráépítéses bővítés mindenképp indokolt volt. És most át is térjünk akkor a szűkebb témánkra, ez az arra a kérdésre, hogy mikor találhattak időt felüdülésre, szórakozásra a szeminárium növendékei. A szeminárium diákjainak élete, a szeminaristák mindennapjai szigorú rendhez igazodtak, amely rendet természetesen a házi rend rögzítette. Szabályzatnak mindig lennie kellett, de éppen ekkor, tehát 1890-ben készült el az új, latin nyelven írt változat, amelyet Kordi Károly püspök hagyott jóvá. Az 1933-as bővítéskor ezt a házi rendet is frissíteni kellett, mert egyrészt már ekkor is gyorsan változott a világválasztó, most nem hiszik el, de tényleg. Másrészt, mert az épületrész új, az új épületrész új körülményeket teremtett. És így született meg egy magyar nyelvű, az előzőhöz képest hol szűkített, hol bővített vépelt átirat. Jelen ismereteim szerint mindkét dokumentumból egyetlen egy-egy példány létezik. A nyomtatott 1890-es latin változatnak ez az egy példánya a megyei könyvtárállományában van, és ezúton is szeretném megköszönni a helyismereti gyűjtemény munkatársainak segítségét, míg a magyar nyelvű gépelmény az érseki levéltárban található. A házirend alapján úgy tűnik, hogy a szeminárium hallgatói igen be voltak fogva. Pihenésre jutott egy 15 perces sáv délelőtt 10 és 11 óra körül, illetve egy 30 perces sáv délután 4 óra körül. És ezen kívül volt még egy kis maradék idő ebéd és vacsora után. Ám még a pihenőidőnek a időnek a kereteit is megszabták, így módon, idézem. A szabadidőt is hasznosan töltsék el. Ilyenkor a szigorú stúdium nem kötelező, azonban a felüdülés mellett nyelvek tanulására és egyéb hasznos dolgokra is fordíthatják perceiket. A latin szöveg ezt is tovább árnyalja, olyan nyelvek elsajátítását tűzi ki, bár nem nevezi meg ezeket a nyelveket pontosan, amelyek a teológiai ismeretekhez fontosak lehetnek, és az egyéb hasznos dolgokat, illetően a liturgikus tevékenységek gyakorlását és tökéletesítését emelte ki, mint a szabadidő eltöltésének legmegfelelőbb módját. A szemináriumi törvényeket olvasva nem annyira a felüdülés és a szórakozás jut eszünkbe, mint inkább pillanatfák sorozata, íme néhány példa. Ebéd és vacsora utáni indiferensben okvetlen menjenek ki a szabad levegőre, akár a kertbe, akár a teraszra, ha az időjárás kedvező. Az utcán ácsorgókkal a kert kerítésén keresztül szóba állani tilos. Egyébként nem csak a szemináriumon kívül, hanem benne az intézetben is tilos a céltalan ácsorgás, különösen az alsó folyosón, az ablakokból való kinézegetés, főképp stúdium alatt. Általános elvárás volt, hogy a diákok, a növendégek kerüljék a lárvázást és az illetlen cselekedeteket, mindent, ami ellentétes a papi méltósággal és szerénységgel. A közös sétán kívül engedély nélkül senki sem hagyhat el a szemináriumot, engedélyen is csak szigorúan a kijelölt céllal és a kijelölt kísérővel. A városból való eltávozáshoz pedig püspöki jóváhagyás kellett. Voltak úgynevezett sétanapok, ilyenkor délelőtt vagy délután kötelezően 2-3 óra sétát tettek a diákok, így módon. Séták alkalmával az utcákon ne rohanjanak, de ne is cammogjanak, hanem kettessével, nyugodt léptekkel haladjanak, hallgassanak, vagy legalábbis túl hangosan ne beszéljenek. A városban korpuszban, azaz kettes sorban kellett menni, a korpuszból kiválni, kereskedésbe menni, vagy dohányozni nem szabad. Hazafelé a szerény magaviselet épp úgy kötelez, mint sétára vonat. És egy másik idézet, ez már nem a sétára vonatkozik. Bármiféle pénzre menő játék, úgy szintén a kártyajáték is, ez utóbbi bizonyos előre kihirdetett szünnapok kivételével, tilos. Zenélni csak délután szabad időben lehetett, és akkor sem mindig, ugyanis természetesen az advent és a nagybőti időszakban, illetve a gyónás és áldozás napjain nem engedélyezték. És most a minden napok után következnek az értesítők, az ünnepek. A veszprémi érseki könyvtár állományában maradt fenn 12 dokumentum. Ezekből kapjuk a legrészletesebb betekintést az intézeti diák életbe. Az 1933-34-es tanévtől az 1947-48-as így megjelenő füzetekből értesülünk elröppett vakációról, vidám születi délutánról, farsangi mulatságról, karácsony ünnepéről, tomboláról, cserkész mozgalomról, táborozásról. Hozai szerűen ragadjunk ki ezek közül néhányat. A tanévnek viszonylag az elején összeállt ideje az intézet életében a hagyományos felsőörsi születnek. 1934-ben többek között ezt írja a krónikás kispap, Harmat Imre első éves teológus. Érdemes idézni ezekből a füzeteknek, annyira bájosan a fogalmazás sokszor. Ez a délután nagyon jellemző bizonyítéka annak, hogy a szemináriumban nem csak komolyság és elmélyülés van, hanem éppen olyan arányban jókedv és napsugár is. Leírja, hogy mindenki lázasan készült a délutánra, a kirándulásra, a délelőtti órákon már alig tudtak figyelni, majd ebéd után a vicinálissal Füredre mentek, és azután, ahogyan fogalmaz, kirándulási hangulattal pazarul felpánkikázva, illatos szőlőültetvények között tettük meg azt a pár kilométeres utat, mely a szeminárium pincéjén még hátra volt. Amint pedig odaértünk, megkezdődött azoknak a nagyszerű születi vidámságoknak a sorozata, melyek alkonyatig tartottak. Természetesen először jól telették magukat szőlővel, majd jöhetett a mulatság, általános derültség és hangos biztatások közepette. Madzagról lógó szafaládékat és kifliket kellett ugrával leszedegetni, bekötött szemmel kergetőztet, de a legnagyobb vonzereje a hűvös pincében finomságokkal, roskadásig megrakott asztaloknak volt. Az eskomályban azután elbúcsúztak jó rektorúruktól, azaz Károsz Ildesó rektorúrtól, és cserkészdalokat énekelve visszatértek a városba. Egy másik kép, és még mindig szület, ezúttal 1936-ból, amikor egy sokkal melankolikusabb természeti teológus a második folyamos Harsányi Ferenc rögzíti az eseményeket. Szívszorító, hogy ő a következő születet már nem érte meg. Nyilván a gasztronómia leírása. Talán sose ettünk még ebédet olyan jó ízűen, mint akkor. A legarisztokratikusabb finnyáskodó teológus gyomor is olyan demokratikus táplálkozásba kezdett, hogy gazdájának könnye is hozzácsordult igyekezetében. Most persze volt, amennyi csak tetszett. S volt közben is azután tréfa, jókedv, kacagás, tábortűz és nóta, majd a vidámság elcsendesedett, és lett belőle darvad, gyászos kúrogása, az elmúlás szomorúsága és az örökké valóság titkának megsejtése. Szép volt így is. A 43-as szület sem volt kevésbé emlékezetes, amikor ismét vonattal mentek a kisfapok Almádiba, majd a felsőrsi szőlősben per experiencián igyekeztek meggyőződni az azéri termés minőségéről, de volt furulya szó, futballozás, finom evék, és végül az apostolok lován hazatértek. A farsangról megtudjuk, hogy volt zenekar, előadtak komédiát, paródiát, de volt vicces tetemvehívás és álinterjú is a szeminárium kiválóságaival. A mesélő azt is megfogalmazza, hogy a farsangolók nagyon jól szórakoztak, és hogy olyan sokakban él az előítélet, miszerint a reverendához nem illik ez a fajta mulatozás, ám így érezni lehetett, hogy minden tréfa kacaj mögött ott állt ezüstvérben a kiegyensúlyozott kispapírlélek. A mozi és a színház is komoly szerepet töltött be a szeminaristák életében. A mozgókép színház néhány újdonsága miatt is érdekes volt, de lelkiépülésükre is szolgált, az előjáró természetesen, ahogy Tozircen vagy valamelyik vakoni településen, itt is kellő gondossággal választották ki az elkülönösítő alkotásokat. A színház már szabadabb terület volt a számokra, a beszállók és a képek alapján nagyon élvezték a színház csinálást, és elsősorban vidám darabokat adtak elő. A kispapok jól tudták, mennyire igaz a majd 2000 éves bölcsesség, a mens sana in corpore sano, sőt azt is, hogy a papi embereknek különösen oda kell erre figyelni, hiszen úgyis az a bajuk, hogy túlnyomóan a szellemiekkel foglalkozva megfeledkezni a testük edzéséről. És tegyük még hozzá, hogy a jó pásztornak a juhok testéről is kell gondoskodnia, ha azok lelkét gondozni akarja. Szerencsére bőségesen adott alkalom a mozgásra, a heti egy kötelező egy tornaórán kívül a davidikumi előjáróság engedélyével az intézeti területén kosárlabdázhattak, kuglizhattak, amíg elég jó volt az idő, és télen pedig szintén a davidikum teniszpályáján korcsolyázhattak. Egy kisebb fajta kéztörés vagy egyéb baleset nem szegte kedvüket, hiszen ahogy írták, ha folyton az lebegne szemünk előtt, hogy Istenem, nem esik-e valami bajom, akkor igazán meg sem mozdulhatnánk, mert sose tudjuk, hogy mely pillanatban pottyanítjuk szemünkre Damoklész kardja. És végül beszámolnak legkedvesebb játékukról, a futballról, amely azonban, ahogy írják, egyenlőre nyugalmi állapotba vonult, ez idő szerint csak címzetes rangja van működési kör nélkül, de súlyos és kemény hittel remélik, hogy rektor úr méltósága már csak meg fog bocsájtani ennek a játéknak is. Ahogy ezt az 1941-42-es értesítőből vett kép mutatja, ez megtörtént. A 12 füzetben gyakran esik szó kispap cserkészekről vagy teológus cserkészekről, sőt nem csak szó esik róluk, hanem az első 1933-34-es értesítők ők maguk adták ki. Működésük külön fejezetet érdemel. Az 1920-as évek elejétől kezdve a városban már működtek cserkészcsapatok, ilyen volt az Állami Polgári Fiúiskola csapata, illetve a Római Katolikus Főgimnáziumé, ez a ma is működő 126-os számos Szent Imre cserkészcsapat, majd pedig az Állami Felsőkereskedelmi Iskola is belépett a sorba. A cserkészmozgalom kezdete óta még csak másfél évtized telt el, de már megindult az öreg cserkészek, azaz a 18 és 24 év közötti fiatalok szervezkedése is. Magyarországon ráadásul kifejezetten hangsúlyosan egy új társadalom építésének reményében. Kiemelt figyelem irányult a papnevelő intézetekre és a tanítóképzőkre, így a veszprémi szemináriumra is, ahol 1929. november 9-én zajlott az alakuló gyűlés, az első gyűlés az intézet kertjében. Ez alkalommal a majdani első parancsnok, dr. Szalai Miklós prefektus úr buzdította az ifjú klérust. Ahogy az esemény győzítő kispap Kovárci Ferenc első éves teológus leírja ennek a délutánnak a történéseit, a körben álló csapat közepén megjelent parancsnok úr szikár, tiszteletre méltó alakja. Nála hitelesebb cserkészvezetőt nehéz lenne elképzelni, ha belegondolunk, hogy ő a később országosan ismerté vált Halimbai Füvespap. Az ő irányításával készültek fel a szeminaristák a fogadalomtételre, amelyre 1930. március 16-án került sor. A csapat sorsának alakulásáról többféle forrásból nyerhetünk információt szerencsére. Igazi kincs a képen látható csapatnapló, amely a Főegyházmegyei levéltárban található, és amely 1929. november 9-től 1946. június 10-éig rögzíti az eseményeket, csapat összejöveteleket, fogadalomtételeket, kirándulásokat, ünnepségeket. Az első oldalon a névadó lyuk Szent Mihály arkangyal látható, majd 79 rövidebb, hosszabb bejegyzés következik. A szűk időkeret miatt csak két momentumra térek ki. Még hivatalosan jóváhagyott csapat sem volt, amikor már is megkezdődött az egyik első gyűlésen a nyári táborozás szervezése, 1930. júliusára egy bő 10 nap alatt teljesítendő több mint 250 kilométeres túrát terveztek. Én sajnos igazgató úrral ellentétben nem jártam a túra útvonalán, de lehet, hogy erre egyszer sor kerül, esetleg egy levéltári kirándulás keretében. Tehát a térképen a megvalósult útvonal látszik. Július 6-án a cserkészek összegyűltek a szemináriumban, és innen indultak útnak 7-én. A reggeli mise után a kispapok 12-en, mint az apostolok, és a parancsnokuk összegyűltek, elmentek együtt Rottlándor püspök úrhoz, hogy elbúcsúzzanak és áldását kérjék, majd pedig a papot felé vették az irányt. A táborozásról két remek anyag maradt fent. Az egyik egy 31 oldalas összefoglaló a napról 18. bejegyzéseként, amelyet a diákok írtak, illetve a Szalai Miklós által írt 9 oldalas beszámoló. Ez utóbbi jól a Gödöllői Városi Könyvtáros Információs Központ munkatársa Gárgonczi Krisztina kiadott másolatot, ugyanis hozzájuk került 2009-ben a cserkészek levéltári anyaga, nagyon köszönöm a segítségét. A két szöveget együtt olvasva áll össze a teljes útvonal a megállókkal, programokkal, illetve a hozzájuk csatlakozó világi és egyházi személyekkel. Annyira visszaugrok az előző diára, hogy négyszer szálltak járműre, ezt is megtudjuk ebből a naplóból. A Cudar eső miatt egyszer a grófi intéző szekerén utaztak pápától Pápa Salamonig. Azután Devecser és Csabrendel között úgy gondolták, hogy elég unalmas a vidék, úgyhogy ők buszoztak. Azután Sümegtől Tapolcáig a fáradtabbak vonatoztak, és még egy kicsit iparvonatoztak is, a Kaphelyről Leúrt útra igyereszkedtek le. Fontos megemlíteni, hogy mind a táborozásnak, mind a cserkészetnek volt egy másik célja is, az élményszerzés mellett, ez pedig az volt, hogy a kispapok missziós utat is bejártak. Igyekeztek kapcsolatot teremteni az itt élő emberekkel, akikről egy-két-három év múlva talán nekik kell majd gondoskodniuk lelkipásztori munkájuk során. A cserkészetre pedig úgy tekintettek, mint hatásos eszközre a fiatalság megélésére, és akkor az utolsó díja következik. Izgalmas, de sokszor torokszorító és az utókor minden tudásával olvasni ezeket a forrásokat. Ezek a kispapok 1930-ban még telve energiával, elhatározással és derűvel járták a vidéket, és készültek így módon is élethivatásukra. Mennyire más ugyanakkor a napló végén lévő utolsó bejegyzéseket olvasni, alig túl a II. Világháború pusztításán, viszont nem tudva még a magyarországi cserkészet 48-as felszámolásáról, illetve arról, hogy hamarosan a szemináriumok egy részét bezárják, próbált a cserkész csapat helyre talpra állni. Mindenük odaveszett, nem volt se felszerelés, se könyvtársa, semmi, de volt elszálltság szerencsére. 46. február 15-én kerül a naplóba az újrakezdés utáni első bejegyzés. Ez egy nagyon szomorú összegzése az állapotuknak. Viszont hamarosan a diákok már újra telve reménnyel a tavaszi cserkészvizsgákra készültek. Még egy egynapos kirándulást is megejtettek, Fajszra mentek le a kis szeminaristákkal együtt, az oroszokkal tenni beszélénből, hogy a gyakorlati ismereteket köztük a Morze ABC-t gyakorolják. Egy kedves történettel zárom. Szentírás olvasás és adoráció után indultak haza Baláca pusztánál. Útközben Bencel Feri két orosz katonát pasztorált. Eredmény? Nem valami fényes. Egyik sem tért meg. A nap utolsó bejegyzése az 1946. június 10-i fogadalomtétel részletes leírása, melynek minden szavából süt a hegyeket hozgatni képes erő és akarat. Igazán nem rajtuk múlt, hogy ez sem volt elég. Köszönöm a figyelmet!